Különösebb kihirdetni valóm nincsen, ezért mindjárt elkezdjük az előadást. Szokás szerint egy rövid áttekintést szeretnék adni az előző óra anyagához, azért, hogy kapcsolódni tudjunk hozzá többek között azért. Ugye a három legfontosabb villamos energia, elektromechanikai energia átalakítók közül a harmadikkal foglalkoztunk, a szinkrongép családdal. Most erről szeretnék az előadási jegyzet képei alapján egy rövid áttekintést adni, mi is hangzott eddig el. A szinkrongépek kapcsolását az első ábra mutatja, ami szerint ugye az álló rész három fázisú tekercselésű, semmiben nem különbözik elvileg az aszinkrongép álló rész tekercselésétől. A forgó részben van különbség, a forgó rész ugye az egyik aszinkrongép esetében három fázisú tekercselést kapott, itt egyetlen egy tekercsünk van, és ráadásul ezt a tekercset kívülről egyenfeszültséggel tápláljuk csúszógyűrűkön keresztül, ahogy látják. Hát ezt teszi aztán lehetővé azt, hogy szinkron üzemben, olyan üzemben, amikor az álló részen folyó áram által létesített körforgó mező, körbeforgó mezővel a forgórész szinkron forog, együtt forog, akkor is nyomaték jön létre. A szinkrongépnél természetesen nem jöhet nyomaték létre, mert a forgó részben nem indukálódik feszültség, nem folyik áram, nincs áram is mágneses tér kölcsönhatás. Itt azonban ugye az egyenfeszültség hatására egyenáram folyik, és az egyenárammal a forgó mágneses mező kölcsönhatásban tud lépni, ugye nyomaték, villamos nyomaték keletkezhet. Hát ez volt a bevezető képünk. A következő kép a két alapvető szinkrongép megoldást mutatja. Az egyiket úgy hívtuk, hogy hengeres forgórészű. A hengeres forgórész hornyokban helyezkedik el, az már említett egyetlen egy tekercs. A másik megoldás pedig, amikor kiképzett forgórészt alkalmazunk, pólusok találhatók itt, a pólusokon tekercsek helyezkednek el, itt van a pólus saru, és ugye ez azt jelenti, hogy mágnesesen van kitüntetett irányunk, a pólusok tudnak mágneses fluxust vezetni, míg a pólusok között ugye levegő van, és itt csak legfeljebb is a szórt mágneses mező alakul ki. Mi csak a hengeres forgórószű gép részleteivel foglalkoztunk. A nyomatékképzést illetően is levetítek egy képet, vagy kivetítek egy képet. Ugye a forgó részre ható nyomatékot tárgyaltuk. Például a jobb oldalon a motoros üzemre vonatkozó ábra látható. Az egyetlen tekercs vezetői vannak itt, ugye, amiben egyenáram folyik, és az eredő mágneses mező, ami ugye egyrészt a forgó, az álló részben folyó háromfázisú áram által létesített forgómezőből adódik, ez a B1 indukció által jellemzett tér, és a másik, a B2, az a mágneses mező, amit az egyenáramhoz létre, ugye, a mágneses tengely irányában, és a kettő eredője hozza létre a B eredő mágneses mezőt, és ez a mágneses mező lép kölcsönhatásban az egyenárammal, és ugye az egyes vezetőkre erőt gyakorol a Bill képletnek megfelelően, az erőpár is föl van tüntetve egy vezetőpár esetében, az utolsó vezetőpár esetében. És ez az erőpár ugye egy hajtó nyomatékot hoz létre, olyan nyomatékot, amelyik a forgás omega szögsebesség irányában hat. Ezt követően az álló részre egyenleteket írtunk fel, hát tulajdonképpen egyetlen egyenletet, ez a Hurok egyenlet, a feszültség egyensúlyt kifejező egyenlet volt, amelyet mindjárt mutatok. Pontosabban mondva az egyenlet alapján felépített helyettesítő vázlat látható itt, egy fázisra vonatkozóan. Ugye, mivel forog a forgó rész, ezért a benne folyó egyenáram az álló részben egy váltakozó feszültséget hoz létre, ezt a feszültséget UP-vel jelöltük. Mindenütt a világon ezt pólus feszültségnek hívják, ami az álló részben azáltal indukálódik, hogy a forgó részben egyenáram van, és ez ugye szinkron forog. Van egy másik feszültség összetevő, ami az álló részben folyó áram, háromfázisú áram, hát most az egyik fázist mutatjuk, körbenforgó mező, főmező indukál, ezt ugye UA armatúra feszültséggel jelöltük, ez az armatúra áram által létesített feszültség, és pedig ugye az armatúra áram két mágneses mezőt hoz létre, az egyik a főmező, ami kapcsolódik az álló résszel, forgó résszel, ugyanaz a helyzet, mint aszinkron gétnél vagy transformátornál, és van egy szórt mező, a szórt mező a U1S feszültséget hozza létre, hiszen a két feszültségnek az összege az a feszültség, amit ugye a eredő, hát bocsánat, az állórész áram az állórész tekercselésben létesít. Bevezettünk egy olyan reaktanciát, ami a főmező XA és a szórt mező XS egy reaktanciának az összege, ez megint jellegzetesen szinkron gép fogalom, szinkron reaktanciának hívtuk, és ez ugye az XA és az XS, X1-es reaktanciák összege. És hát természetesen az áró összetekercsenések vagy ómus ellenállása, ami koncentráltan megjelenik itt. Ez alapján építettük fel, ugye ez volt a Hurok egyenlet, és a Hurok egyenlet alapján egy vektorábrát építettünk fel. A vektorábra látható jobb oldalt a pólus feszültséghez hozzáadódik ugye az állórész által az XD szinkron reaktancián létesített feszültség. Én most már ezt a kettőt együtt kezelem. Egy adott áram esetén, adott nagyságú és irányú áram esetén a rajz jellemzi ez a vektorábra az üzemviszonyokat. A vektorábra alapján volt lehetőségünk arra, hogy a szinkron gép, hát itt látható az eredő XD reaktancia, az ómos ellenállást nagyobb gépeknél el lehet hanyagolni, jó közelítéssel nem kell figyelembe venni, mert a feszültség túlnyomó része, amit az áram okoz, az a reaktancián jön létre. Na most a vektorábra alapján egy teljesítmény kifejezést sikerült levezetni. Eltérően az aszinkron géptől, ugye a másik váltakozó áramú gép, ott ugye a mindenkori sliptől, vagy fordulatszámtól függ a teljesítmény és a nyomaték. Itt a forgórész fordulatszáma állandó, szinkron forog, tehát független attól, hogy milyen a fordulatszám állandó, attól nem függ a létrejövő nyomaték, illetve a létrejövő teljesítmény. Ezzel szemben függ egy harmadik szinkrongépre jellemző fogalomtól, ugye az egyik volt a pólus feszültség, a másik a szinkron reaktancia, és a harmadik ilyen fogalom a terhelési szög, amelyik definíciója úgy szól, hogy a mindenkori szög a pólus feszültség és az U kapocs feszültség között található szög, ugye ez a delta szög, és ettől a delta szögtől függött a villamos nyomaték, illetve a villamos teljesítmény, ime itt látható szinkron gép, hengeres forgórós szinkron gép esetén a teljesítmény kifejezést, a három, ugye a három fázis miatt jön be, az U a kapocs feszültség, az UP a pólus feszültség, XD a szinkron reaktancia, ugye az a fordítva arányos, és a delta szög színuszával arányos ugye a nyomaték, illetve a terhelés, a teljesítmény. Hát a teljesítmény és a nyomaték az gyakorlatilag ugyanolyan kifejezéssel adható meg, egyedül az állandó szögsebesség van a két kifejezés között, és itt van ugye a nyomaték kifejezése, ami most már így érthető, és itt látható, idáig jutottak tulajdonképpen önök, a terhelési szög delta függvényében, ugye a színusz deltával megadva a teljesítmény és a nyomaték kifejezése. Hasonlóképpen a többi géphez ez a gép is működtethető motorként és generátorként. Motor esetében ugye a mi irányrendszerünknél a delta szög pozitív, ellenkező esetben generátor esetében pedig negatív, és ami még nagyon lényeges, hogy ugye van egy stabilis tartomány, ami mínusz pi-től plusz pi per 2-es, mínusz pi per 2-től plusz pi per 2-es tartományba érvényes, ugye a terhelési szög ebben a tartományban mozog, akkor stabilis üzemet lehet, munkapontot lehet létesíteni. Ellenkező esetben, ha meghaladjuk a pi per 2-es abszolút értéket, akár generátor, akár motor esetében, akkor labilis lesz az üzem. Nem foglalkozunk ezzel, ez ugye már részleteiben szerepel. Amivel azonban még foglalkozni kell, az a szinkrongép üzemtana, amit nagyon röviden lehet adott esetben elintézni. A szinkrongép indításáról szintén szó volt, röviden pár mondattal elmondom. A szinkrongépet vagy aszinkrongépként indítják, és mikor fölfutott aszinkron motorként közel a szinkron fordulatszámhoz, akkor adják rá a gerjesztést, az egyenfeszültséget. Hogy tud fölfutni? Úgy, aszinkrongépként. Úgy, hogy az egyenáramú tekercselés mellett a motorokra egy kis kalickát is elhelyeznek, amely a kis jellemző szó azért jellegzetes, mert ugye ez csak indításra szolgál, üzemközben szinkron forog a gép, és nem indukálódik feszültség a kalickában, nem folyik áram, tehát ezt viszonylag kis részmennyiséggel, kis keresztmetszettel elintézhető, csak a indításnál használjuk, és így hát a kaliszkában folyó áram, ugye indítás során, miközben nullától fölfut a szinkron fordulatszámhoz közel, indukálódik benne feszültség, létrejön az aszinkron nyomaték, és utána ráadva az egyen feszültséget a egyetlen nagyobb tekercselés, forgórészen elhelyezett tekercselésre, szinkron, beugrik a szinkronba. Hogy ez a folyamat hogy játszódik tranziensben le, azzal ugye mi nem foglalkozunk, de ez is természetesen követhető. A másik indítási mód, amikor egy külön géppel futtatjuk föl, ugye az érus fordulatszámtól közel szinkron fordulatszámra, a maradék rész az ugyanaz, mint előbb. És a harmadik utolsó megoldás az, amikor a frekvenciát folyamatosan zérus értékről a maximális értékre változtatjuk, és így szinkron üzemben futtatjuk fel a névleges frekvenciájú üzemig a névleges fordulatszámra. Ennyit a és ez ugye szerepelt már az előző órán, ennyit az indításról. Fordulatszámváltoztatás. Hát ez egy makacs gép, ez csak szinkron szeret üzemelni, tehát fordulatszámot csak egyetlen egy módon, tulajdonképpen két módon tudunk változtatni. Mitől függ a forgómágneses mező fordulatszáma? Tehát most az N változtatásról beszélünk, fordulatszám változtatásról. És szinkron gépről. Szinkron gép. Talán akkor jobban látszik. Jó. A forgó mágnes mező fordulatszáma, amit N1-jel jelöltük, ugye az álló részre is utal ez, az arányos az álló rész frekvenciával, és fordítottan arányos a póluspár számmal. Ez többször szerepelt ugye az aszinkron motor kapcsán. Pontosabban mondva, az aszinkron motornál még volt itt zárójelben egy 1-s SS szorzó, de mivel az S slip adott esetben zérus, ugye ezzel most nem kell törődni, ez elhagyható, maradt az F1 per P. Tehát hogyan lehet változtatni a fordulatszámot? Vagy a póluspár számmal, ezt nem használjuk, meglehetősen összetett lenne a póluspár számot ugye módosítani úgy, hogy a állórész tekercselést kellene egyik póluspár számról a másikra átkapcsolni. aszinkron motornál használják ezt, használták régen különösebben, ugye a Dalander kapcsolásban itt nem használják, tehát P nem alkalmazott. Az F1 az egyetlen paraméter, amelyet, vagy változó, amelyet módosítani tudunk, milyen módon, ugyanúgy, ahogy az aszinkron gépnél ezt tettük. Egy teljesítmény elektronikai rendszer segítségével, zérus fordulat, zérus frekvenciától, ugye folyamatosan tudjuk tetszőleges frekvenciával beállítani a tápláló feszültség periódus idejét, illetve frekvenciáját. Hogy hogyan, erről majd ennek az elvéről később szólni fogunk. Itt utalnom szeretnék, vissza szeretnék utalni arra, amiről szintén aszinkron gépnél szó volt. Nem elég csak a frekvenciát, ugye a háromfázisú rendszer frekvenciáját változtatni, ezzel egyidejűleg a feszültségértékét is változtatni kell. Miért? Hogy az forgó mágneses mező, ugye, amelyik a légiskerülete mentén színuszos eloszlású, amplitúdója állandó maradjon. Ezért arányosan, ahogy növeljük a frekvenciát, úgy kell növelni a feszültséget is, vagy fordítva, hogyha csökkentjük a frekvenciát, akkor csökkenteni kell a feszültséget. Hát ez az a mód, ahogy változtatni szoktuk a korszerű szinkron motoros hajtás esetében a fordulatszámot. Többet erről mondani nem kell. Irányváltás. Reverzálás. Ugyanaz, mint az aszinkron gép esetében. Meg kell fordítani a forgó mágneses mező forgás irányát. Hogyan lehet ezt tenni? Fázis cserével. Megcseréljük az álló rész fázis két fázisát fölcseréljük a táplálási oldalon, és ezzel ugye a forgás irányt változtattuk. Tehát fázis cserével, most már föl se rajzolom, én fölrajzoltam aszinkron motor esetében, hogy ez hogy történik. Ugyanaz, mint aszinkron motornál, fázis csere ad lehetőséget a forgás irányváltásra, és ide írom, hogy aszinkron motor esetében ugyanez volt a helyzet. És végül a fékezés. Villamos fékezésről van szó természetesen. Ugyanaz a három fékezési mód alkalmazható, mint amit alkalmaztunk az aszinkron motornál, illetve az egyenáramú gépnél. Mi volt ez a három? Sorra vesszük. Első, generátoros fékezés. Itt utalok arra az ábrára, amit az előbb kivetítettünk. Ugye a terhelési szög függvényében a teljesítmény, vagy ha tetszik a nyomaték, szinuszosan változik. Ha ez a motorüzem, akkor ugye ez a generátorüzem. Ha a terhelési szög pozitív, akkor hajt a villamosgép, motorként üzemel, és hogyha átcsúszik a terhelési szög negatív irányban, akkor fékezni fog. A fordulatszám változatlan ugyanaz mind a két esetben, ugye nem változik, szinkron motorként üzemel. Például lejtőn haladó jármű esetében, vagy daru esetében, ugye, akkor a súly hajtja a forgórészt, akkor lehet használni ilyen generátoros fékezést. A második mód az úgynevezett dinamikus fékezés, amit ugyanígy hívtunk ugye egyenáramú gépeknél, illetve aszinkron gépek esetében is. Én az aszinkron gépre utalok vissza. Mi történt ott? Az aszinkron gép három fázisú állórész tekercselését lekapcsoltuk a három fázisú táplálásról, és helyette a két fázis tekercse, egy egyenfeszültséget kapcsoltunk, egy egyen áram folyt váltakozó áram helyett az álló részen. És ez az egyenáram egy álló mágneses teret létesített, ebben forgott a forgórész, most is ugye az a helyzet, a forgórész ebben az esetben forogni fog, ugye, mert fékezzük. Azonban eltérően az aszinkron géptől itt nem szükséges egyenfeszültséget kapcsolni az álló rész két fázis tekercsére. Miért? Mert a forgórészen van egyenfeszült, egy forgórészben folyik egyenáram, tehát nem kell egy mágneses teret létesíteni, mert ez a mágneses tér a forgórész tekercsére folyó áram által már létesített. Úgyhogy a szinkrongépnél az állórész tekercselést lekapcsolják a hálózatról, és tehát dinamikus tekercselés, dinamikus fékezésnél ellenálláson keresztül, megfelelően megválasztott ellenállásokon keresztül rövidre zárják az állórészt, ez az álló rész. A forgó részen változatlanul egyenfeszültség hatására egyenáram folyik. Tehát itt van ugye az U egyenfeszültség, ebben folyik az I egyenáram. És akkor érzékelhető, hogy mivel a forgó rész ugye forog valamilyen szögsebességgel, ez a szögsebesség most már nem kell, hogy szinkron szögsebesség legyen, nincs is értelme a szinkron szónak ebben az esetben, mert nincs forgó mágneses mezőnk. És ugye az történik, hogy a forgószben folyó áram által létesített mágneses mező feszültséget indukál az álló részben, áram folyik, és az áram fékező nyomatékot fog kifejteni a forgó részre az a teljesítmény, amit a mechanikus, ugye itt például a forgó rész meg akarjuk állítani, semmi nem forgatja. Ebben az esetben kinetikus energiát kell felemésztenünk, miközben majd megáll a forgó rész. A kinetikus energia az ugye az álló részben folyó áram által okozott I négyzet R vesztesség formájában alakul át hővé. Ezt a fékezési módot mind a kettőt gyakran alkalmazzák. Mind a kettő lehetséges. A harmadik, az ellenáramú fékezés, ugyanígy hívtuk ugye a szinkron gép és az egyenáramú gép esetében is, és ez az utolsó ellenáramú fékezés. Ez úgy jött létre a szinkron gép esetében, hogy a fáziscsere álló részen létre hozott fáziscsere eredményeképpen a forgó mágneses mező iránya megfordult. Tehát meg kell cserélni a álló rész fázis táplálását, és erre fékező nyomaték jön létre, ugye a hajtónyomaték helyett, és a gép meg akar állni először, tulajdonképpen le is tudjuk fékezni, sőt, ellenkező irányban, az ellenkező szinkron fordulatszám irányában meg akar indulni. Ennek a fékezési módnak két problémája van. Az egyik probléma az, hogy ha ez most az aszinkron motorra vonatkozik, ha nem kapcsoljuk le, mikor a gép megállt, akkor ellenkező irány, nem kapcsoljuk le a álló rész fázis tekercseinek a táplálását, akkor egy ellenkező irányban megindul a gép, és ez esetenként ugye komoly gondot okoz, képzeljük el, hogy ez egy mondjuk egy villamos hajtásra használt gép, ahelyett, hogy megállna, ellenkező irányban vissza akar indulni, vagy akár milyen más esetben ez gondot okozhat. A másik problémája ennek a fékezési módnak, és itt is ez a legnagyobb probléma, hogyha ugye megcseréljük a bázistekercseket, és ilyen módon létrehozunk egy negatív nyomatékot, tehát egy fékező nyomatékot, akkor két teljesítmény veszik el a gépben. Az egyik, ugye a hálózatból fölvesz egy villamos teljesítményt, és ez vesztesség formájában a gépben hővé alakul, vasvesztesség és részvesztesség formájában. A másik teljesítmény pedig a fékező teljesítmény, ugye a mechanikai oldalról is betáplálunk teljesítményt, ez is a gépben átalakul hővé. E két ok miatt általában nem alkalmazzák ezt a fékezési módot szinkron gépeknél. A szinkron gépekkel kapcsolatban még egy témakört szeretnék röviden megemlíteni, specifikus, érdekes és jó, hogyha tudunk róla. A szinkron gépeket ugye elsősorban, nem kizárólag, de elsősorban generátorként használják. És mint minden hiba esetében, itt is egy olyan hiba könnyen létrejöhet, hogy rövid zárlatba kerül a gép álló résztekercs cserése. És a rövid zárlat alapján kialakul valamilyen üzemviszony. Érdekes módon a rövid zárlat itt állandósult állapotban kisebb áramot eredményez, mint amekkora normál névleges üzemben folyik. Miért? Tehát az utolsó témakörünk, amivel szinkron gépekkel kapcsolatban még foglalkozunk, a rövid zár. Rövid zárlat. Rövid zárlat alatt ugye azt értjük, hogy a három állórész csillagba kötött tekercselés rövid zárlatba kerül. Három fázis, lehet egy két fázis rövid zárlat is, de mi most egy három fázis rövid zárlatról beszélünk. Álló résztekercselést rajzoltam csak fel. A helyettesítő kapcsolási vázlat, ugye mint tudjuk, úgy néz ki, hogy a pólus feszültség UP után csak egy szinkron reaktanciánk van, XD. Az ellenállást elhanyagolom, ugye egy generátorról van szó, általában ezek nagyobb gépek, és ez azt jelenti, hogy az XD reaktancián az áram által létesített feszültség nagyságrendben nagyobb, mint az ellenálláson létesített feszültség, tehát ezért nem törődünk vele, és ezt a két kapcsot rövidre zárjuk. A három fázis közül csak az egyik fázis ról beszélünk, bármelyik másik fázisban is hasonló a helyzet, és ugye itt létrejön egy IRZ rövidzárási áram. Ezek mind vektorok, mert ugye váltakozó feszültségről van szó. Úgy gondolkodunk, hogy szinkron forog a forgórész, benne folyik az egyenáram, ez indukálja ugye az állórészben a UP pólus feszültséget. Az áram, az IRZ, az ugye egyenlő lesz, csak az abszolút értéket írom fel, a pólus feszültség per az XD reaktancia. Ez az abszolút értéke. Mondjuk ezek effektív értékek. Az I rövidzárási áram is, és a pólus feszültség is. Térjünk át relatív egységre, vagy viszonylagos egységre. Névleges mennyiségekre vonatkoztassuk az áramot is, a feszültséget is. Akkor ugye ez úgy írható fel, talán inkább azt teszem, hogy fölírom még egyszer, elosztjuk a névleges árammal a rövidzárási áramot, még a feszültséget, az UP-t is elosztjuk a névleges feszültséggel. Ilyen viszonylagos egységekben célszerű mindig gondolkodni. Akkor a reaktanciát is ugye el kell osztani. Egy UN per IN mennyiséggel, és akkor ugye nem változott semmi, mert egyszerűen csak osztottuk mind a bal oldalt, mind a jobb oldalt, ugye az IN árammal, és ugyanez történt a feszültséggel is. A UN per IN mennyiséget névleges impedanciának hívjuk. Tehát most a reaktanciá értékét egy névleges impedanciára vonatkoztattuk. Amit tudni kell, az XD per, ez a névleges reaktanciára vonatkoztatott érték, UN per IN, ez általában egy nagy érték. Mondok egy gyakorlati értéket, 2. Tehát 200%, 2-es. Mit jelent ez? Hogyha névleges feszültség, ugye üres járás volt eredetileg, üres járásban nem folyt áram, és a kapocs feszültség éppen névleges feszültség volt, mert a pólus feszültség is névleges értékű volt, ugye? És akkor következett be a rövidzár. Akkor állandósult állapotban az UP per N az éppen 1, mert ugye az UP az a névleges feszültségen volt a rövid zár előtt, és utána is. Tehát ez egyértékű. Az XD per, ugye a névleges reaktancia, az 2, tehát az áram, a névleges áramnak csak a fele lesz. Az IRZ per IN 0,5 értéket ér el, 50%-ot. Ne tévesszen meg senkit az, hogy ez azt jelenti esetleg, hogy a rövid zár az nem veszélyes egy szinkron generátornál. Szó sincs róla. Az igaz, hogy állandósult állapotban a létrejövő fellépő áram az egy kis érték, tehát mondjuk csak 50%. De tranziensben, amivel nem foglalkozunk, amikor a rövid zárlat bekövetkezik, akkor van két olyan másik reaktancia, amellyel jellemezni lehet a szinkrongép belső impedanciáját. Az egyiket úgy hívják, hogy szubtranziens, a másikat úgy hívják, hogy tranziens reaktancia. A szubtranziens reaktancia csak a periódus időnek az első néhány 10-20%-ában él, addig érvényes, és ennek az értéke 10-20%, tehát nem 200%, hanem 10-20%. Tehát az azt jelenti, ha 10%, akkor 10-szeres áram léphet fel a kezdet kezdetén, és ez a 10-szeres áram utána mérséklődik a tranziens reaktanciával, amelyiknek az értéke mondjuk már 20-30%. Ez csak érzékelteti azt, hogy miről van szó. Itt nagyon nagy áramok lépnek fel, ugye egy nagy szinkron generátor esetében. Az áramok ugye 100 amperek vagy 1000 amperek nagy feszültség mellett, amely nagy áram a zárlat kapcsán nagy erőhatást fejt ki, és a tekercsben rombolást végezhet. Óvakodni kell attól, hogy zárlat következzen be, mert a zárlat esetlegesen a gép meghibásodásához vezethet. Hát kérném szépen, ennyit szerettem volna a szinkrongépekkel kapcsolatban elmondani. Még vissza fogunk térni a szinkrongépekhez, akkor, amikor az energiarendszerrel kezdünk foglalkozni, és éppen ez a következő témakörünk. A villamos energiarendszer lesz az, de én csak azt írom föl ide, hogy energiarendszer. Amely a következő témakört képezi. Bevezető mondatok következnek. A civilizált országokban, hát nálunk is, az egyik legnagyobb tőkét reprezentáló rendszer, a villamosenergia rendszer, amelyik ugye minden szobában, minden házban, minden ipartelepen, mindenütt jelen van. A villamos energiarendszer azért terjedt el ilyen mértékben, mert a villamos energiának olyan előnyei, jellemzői vannak, amelyek hát predesztinálták ezt az energiafajtát arra, hogy azt a szerepet játssza, amit játszik. Mi ez? Mi a legfontosabb? Mondjuk három előnye. Az egyik, hogy az energiafajták közül szinte bármelyiket könnyen át tudjuk alakítani villamos energiává. Másképpen villamos energiát könnyen tudunk termelni minden energiafajtából. A másik, amikor felhasználjuk az energiát, akkor minden más energiává könnyen át tudjuk alakítani. Hát az egyikkel foglalkoztunk mi részletesen, ugye az elektromechanikai energia átalakítókkal. Ez nem jelenti azt, hogy más energiafajtákban nem tudjuk könnyen átalakítani. A harmadik pedig, hogy könnyen tudjuk szállítani, akár nagy távolságra, akár kis távolságra, szobán belül, vagy akár országok között. A villamos energiának vannak persze negatív vonásai is. Ezek közül felhasználás szempontjából az egyik legfontosabb az, hogy sajnos nem tudjuk tárolni. Vagy legalábbis a villamos energia tárolás nagyobb méretekben, nagyobb mennyiségben igen problematikus. Az egyetlen valóban használható megoldás az úgynevezett tározós erőművek jelentik, ami nem is villamos energia formájában tárolják az energiát, hanem ugye az történik, hogy amikor villamos energia bőség van, akkor valamilyen tározóban, magasabban fekvő tározóba szállítják a generátorok segítségével a folyadékot, a vizet. Ugye vízerőművek esetében lehet ezt használni, mondjuk egy kisebb hegy tetejére, egy nagyobb vízmennyiséget szállítanak. Ilyenkor ugyanazt a gépet, ami generátorként működik, motorként működtetik, és szállítják ugye a vízmennyiséget a tározóba, és akkor, amikor villamos energiára szükség van, akkor pedig fordítva, ugye vízenergia felhasználása, az energia, potenciális energia felhasználásával alakítjuk vissza villamos energiával. Egyéb energiatárolás természetesen van, kiterjedten kisebb méretekben az akkumulátorok szolgálnak erre. Más megoldások is léteznek, de igazán elterjedten nem használjuk ezeket. Kettőt említek ezek közül. Az egyik a szupravezetős villamos energiatárolás, amikor ugye szupravezetős tekercsbe nagyobb áramot folyatunk, és a mágnes térben tároljuk az energiát. Nagyon kis felhasználási területen találhatunk csak ilyen energiatárolási módot. És a másik az, amikor nagyon nagy fordulatszámon nagy tömeget forgatunk meg, és a tömegben kinetikus energiaképpen tároljuk az energiát. A villamos energia rendszer fő négy részét kell először összefoglalni, vagy elmondani. Az négy rész, föl is írom a táblára. Az egyik az erőmű. A másik a hálózat. A harmadik rész az alállomás. Ezeket mind természetesen többes számba is használhattam volna, mindegyikből több van. És végül a fogyasztó vagy fogyasztók. Mindegyikről röviden szeretnék az energiarendszer kapcsán beszélni. Hát először ugye az erőművek. Az erőművekben általában háromféle energiát, primér energiát alakítunk át villamos energiává. Foszilis energia az egyik, ugye a hőerőművekben kerül villamos energia átalakításra, a másik a vízerőmű és a harmadik az atomerőmű. Mindegyikre van példa Magyarországon. Az erőművekben a generátorok szinte kizárólag szinkrongenerátorok, háromfázisú szinkrongenerátorok. Gazdasági okok miatt ezeknek a teljesítménye azt szeretnék, hogyha minél nagyobb lenne. Határteljesítményig szokták elvinni a teljesítményt az új létesítményekben. Magyarországon viszonylag kis teljesítményűek, 200 megawattosak. Az egyes egységek, mondjuk az újabban létesített erőművekben, de a legnagyobb generátor teljesítmény, a legnagyobb határteljesítmény az valahol az 1500 megawatt körül van. Ennél nagyobb teljesítményű gépeket, már szinkron generátorokat nem tudunk csinálni, bár gazdaságos lenne. Miért? Ennek nem villamos okai vannak, hanem mechanikai és termikus okai. Mechanikai oka az, hogy a mechanikai szilárdság, forgórész mechanikai szilárdsága nem viseli el a nagyobb méretet. Ugye minél nagyobb lenne a teljesítmény, annál nagyobb méretet, forgórész méretet kell használni hozban is, átmérőben is. Itt mechanikai szilárdsági problémákba ütközünk. A másik a termikus probléma, a keletkezett veszteségi hőt el kell vezetni. Át kell adni a környezetnek valamilyen formában. Különleges hűtési módokat szoktak használni. Az egyik hidrogén atmoszférába forgatják a gépet, helyezik be, mert a hidrogén segítségével a hőátadási viszonyokat kedvezőbbé lehet tenni. A másik megoldás pedig álló részen is, forgó részen is vízhűtést alkalmaznak. Ugye a folyadék keringetésével lehet nagyobb hőmennyiséget elvinni. Ezek azok a megoldások, amelyek segítségével a határteljesítményt el lehetett vinni 1000-1500 megawattig. Természetesen ennek van hátulütője is, hogyha egy 1000-1500 megawattos gép meghibásodik, akkor ez egy jelentős kiesést jelent az energiaszolgáltatásban, nem beszélve arról, hogyha egy nagyobb erőműről van szó, ahol nem egy ilyen gépegység, hanem több gépegység szerepel. Újabban egy paradigmaváltás korszakában vagyunk éppen ennek a kellős közepén. Milyen módon üzemel jelenleg a villamos energiarendszer túlnyomó részt? Vannak erőművek, az erőművekben előállítjuk a villamos energiát, utána a hálózat segítségével továbbítjuk a villamos energiát a fogyasztóknak, és a fogyasztók felhasználják. Ezek lehetnek ipari fogyasztók, lakossági fogyasztók. Az energiaáramlás egyirányú. Újabban a villamos energia súlyos problémái, vagy általában az energiakrízis miatt a megújuló energiák alkalmazása, csának a kezdetén vagyunk, most jelenleg csak 5-10-15%-a a teljes villamos energiának, függően attól, hogy melyik országban vagyunk. Ugye Dániában ez most már 40% körül van szélenergiát. Ilyen százalékban termelik, és ebből nyerik a saját fogyasztásra az energia jelentős részét. Magyarországon ezt az értéket 10-20% közé kell vinni 1920-ig. A fő megoldási lehetőséget a napenergia és a szélenergia kínálja. A tengerhullámzás az itt Magyarország ugye nem igen jöhet szóba. És hát egyéb megújuló energiaforma, biomassa még, ugye, ami szintén végsősoron napenergia felhasználást jelent, jelenthet még további energiaforrást. Mi itt az erőművek kapcsán az erőmű üzemével, villamos üzemével szeretnénk foglalkozni. Mindjárt a következő óra elején ezzel fogom kezdeni. Szólni kell azonban három olyan fogalomról, az, ami ez erőműhöz kapcsolódik, és ami jó, hogyha mindjárt az elején tisztázott. Az egyik ilyen fogalom a gyűjtősín fogalma. Miről van szó? Az erőművekben 4-5-10 generátor, sok esetben azonos teljesítményű generátor üzemel. A generátor álló része, ugye itt van a három fázisú vezeték, gyakran egy transformátor segítségével, a transformátor erőművi jele, ez a két egymásba átlapolódó kör, transformátor, csatlakozunk a gyűjtősínhez. Ez a gyűjtősín, amelyik összegyűjti a különböző energiák, különböző generátorokból, generátorokban táplált teljesítményt, és utána innen továbbítjuk a hálózat fele. Tehát van egy következő generátor, és így tovább, és itt is van egy transformátor. A generátor és a transformátor két alapvető eleme az erőműveknek. Miért? A nagyobb generátorokat általában 10-20 kilovoltos, ez most lehet fázis vagy vonali feszültség, nem nagyon érdekes, mondjuk 10 kilovolt körüli feszültségre tervezik. Ez egy gazdasági, technikai optimum. Ugyanakkor az energia továbbításnál a feszültség nagyság, minél nagyobb feszültséget alkalmazunk, annál kedvezőbbek lesznek a viszonyok. Itt a gyűjtősínről még egy további transformátorral csatlakozunk a távvezetékhez, amelyik utána az energiát eljuttatja a fogyasztók fele. Ez is ugye egy transformátor. A gyűjtősín feszültsége az, hát hogyha transformátort alkalmazunk, akkor már lehet 100 kilovolt körüli érték, és a távvezeték feszültsége 100 kilovolt fölötti, 200 vagy 400 kilovolt körüli feszültsége. Miért törekszünk nagyobb feszültségre? Ennek lényegében egyetlen oka van. Minél nagyobb a feszültség, annál kisebb áram segítségével lehet ugyanazt a teljesítményt továbbítani. Ugye ismert összefüggés az, hogy a teljesítmény három fázis esetében U-szor I-szer, és hát itt van még a koszinusz fi. Minél nagyobb az U feszültség, annál kisebb lesz az áram értéke, és ennek megfelelően a vezetéken létrejövő veszteség, I négyzet R veszteség, a vezeték ellenállásán föllépő veszteség, ugye négyzetesen csökken akkor, hogyha a feszültséggel fel tudunk menni. Hát ez az oka annak, hogy nagy feszültségen szállítjuk az energiát, és utána a felhasználásnál természetesen megint vissza kell menni a feszültséggel, mert a fogyasztóink, a kis fogyasztók azok 400 voltot igényelnek, vagy 230 voltot, a motoraink hasonlóképpen ilyen feszültségszinten dolgoznak. Más berendezések esetleg nagyon feszültséget igényelnek, de semmiképpen nem ugye 100 kiló voltat. A gyűjtőség mellett a másik fogalom, amiről beszélni kell, az a védelem. Ez a második, ez volt az első. Van egy olyan szabály, hogy ha valamilyen hibát ki tudunk gondolni, az biztosan be fog következni. Ez egy erőművi szabály, de ez minden más nagyobb rendszerben is így igaz. Ki kell gondolni, hogy milyen módon lehet védekezni ez ellen. Tehát az erőművekben mindig, atomerőműben különösen, olyan védelmi rendszert építenek be, amelyik védelmi rendszer minden lehetséges üzemi hiba esetén védelmet nyújt. És a harmadik, a védelem egyik legfontosabb eszköze a kapcsoló. Ki kell kapcsolni a meghibásodott részt, pedig szelektív módon csak azt a részt, amelyik éppen a ugye, meghibásodott. A kapcsolók, nagy teljesítményű, nagy feszültségű kapcsolók, ezeket megszakítóknak hívják erőművekben. Ez a harmadik. Megszakítók. Amelyek ugye képesek nagy teljesítmények, nagy áramok, nagy feszültségek megszakítására. A következő problémánk az lesz, vagy amiről tárgyalni fogunk. Erőművekben a generátorok milyen üzemviszonyok között, szinkron generátorok milyen üzemviszonyok között dolgoznak. Itt a következőt fogjuk látni. Lehetséges beavatkozási mód mindössze kettő van számunkra, amivel az üzemviszonyokat, generátorok üzemviszonyát, tehát a villamos energia termelés befolyásolni tudjuk. Az egyikkel a villamos hatásos teljesítmény befolyásoljuk, a másikkal a villamos meddő teljesítmény befolyásoljuk. Ez a két lehetséges változat van, mindegyikre szabályozó rendszert dolgoztak ki. A szabályozó rendszerek közül mi a meddő teljesítmény szabályozókról fogunk egy kicsit, egy pár mondatot hallani. A másiknak az elvét tárgyaljuk csak. Folytatjuk az előadást. Erőművekről beszélünk, és erőműveken belül a generátor üzemviszonyairól. Felrajzolok egy ábrát, amelyben a turbina és a generátor látható. A turbina, gőzturbina, így gondolkodunk, gyakori, ez a beömlő szelep, itt ugye a beömlő gőz található, és itt távozik ugye a már fáradt gőz. A tengely hajtja a generátort, amelyiknek az álló része ugye a három fázisú kapcsokkal rendelkezik, a forgó részen pedig egyetlen egyenáramtól átfolyt tekercsünk van. A csúszógyűrűket nem rajzolom fel. Ezt a forgórész tekercselést tápláljuk UG egyenfeszültséggel, ugye plusz-mínusz gerjesztő feszültséggel. Két beavatkozási lehetőségünk van. Úgy fogunk gondolkodni, hogy a gyűjtősin, amire közvetlenül most nem transformátoron keresztül kapcsolódik a generátor, ugye ez maga a szinkron generátor, feszültsége állandó. Erre vonatkozóan külön megjegyzést fogok később tenni, hogy miért tehetjük ezt. Két beavatkozási lehetőségünk van. Az egyik a beömlő szelep nyitásával vagy zárásával a beömlő gőzmennyiséget tudjuk szabályozni, és ezzel a P hatásos teljesítményt módosítjuk, növeljük vagy csökkentjük. A másik beavatkozási lehetőség a gerjesztő feszültség, ezzel a Q meddő teljesítményt változtathatjuk. Egyszerűség kedvéért tételeztem fel azt, hogy a gyűjtősín feszültsége az állandó. A valóságban természetesen nem állandó, mert függően attól, hogy mekkora a teljesítmény, amit akár meddő, akár hatásos teljesítmény. A szinkrongépnek van egy belső szinkronreaktanciája, ugye az áram növekedésével vagy csökkentésével ugye változik azon a feszültség. Nem beszélve a gerjesztő feszültség változtatása miatt változik a pólus feszültség. Ami miatt mégis ezt a feltételezést tehetjük, az a következő. Tessék szíves lenni a Thevenin elvre gondolni. A generátor kapcsai felől belenézünk a rendszerbe, a hálózatba, a villamos rendszerbe. Mit mond a Thevenin elv? Azt mondja, hogy egy nagy rendszer helyettesíthető egyetlen egy soros, hát adott esetben impedanciával, mivel elhanyagolhatók az ellenállások, tehát reaktanciával, és egy mögötte levő feszültséggel, Thevenin feszültsége, belső feszültséggel. Na most ez egy nagyon nagy rendszer. A nagyon nagy rendszerre már viszont igaz az, hogy egyetlen egy gép apró beavatkozása gyakorlatilag nem fogja a mögöttes feszültséget befolyásolni. Van egy úgynevezett, így hívjuk, végtelen hálózati feszültség, ami minden rendszerben, hogyha egyetlen generátort nézünk, létezik egy ilyen virtuális feszültség, ami állandó, amit nem fog befolyásolni az, hogyha mi növeljük vagy csökkentjük a beömlő szerepet, illetve megváltoztatjuk a gerjesztő feszültséget. Na most, hogyha én ezt a végtelen hálózati feszültséget, ami állandó, előrehozom és azt mondom, hogy ez éppen itt van, ez gyakorlatilag nem befolyásol semmit, mert e között a gyűjtősín és a virtuális feszültség között csak egy reaktancia van. Egyszerűen az XD belső reaktanciát növelnénk meg, hozzá kellene adni még valamilyen Thevenin reaktancia részt, amit most nem teszek. De minden további nélkül a XD helyett még valami XD plusz valami X reaktanciával dolgozhatnék. Hát ennyit erről a feltételezésről, hogy ugye az U feszültség az állandó. No, ezek után akkor nézzük azt a két esetet. Az első eset az lesz, hogy az UG feszültséget állandó értéken tartom, és csak a beömlő feszültség, beömlő gőzmennyiséget változtatom, mondjuk megnövelem, és emiatt megnő a villamos teljesítmény. Hogyan alakulnak a generátor üzemviszonyai? Tehát a feltételezésünk az, hogy a P nő, mert a beömlő gőz mennyiséget megnöveltük, az UG feszültség az állandó, nem változtatjuk, és hát mindig igaz az, hogy az U gyűjtősín feszültség állandó. Akkor a következőt mondhatjuk. Itt van az U gyűjtősín feszültség, ami állandó, vektora, és az áram kiindulásnál valami ilyen értékű volt, késett a feszültséghez képest, tehát meddő teljesítmény szolgáltatott, ez volt a fi szög. Az i áramnak van egy hatásos komponense, amelyik ugye a feszültségre vetett vetülete. Ez az íszer, koszinusz fi érték, amit ha az U állandó feszültséggel még megszorzunk, akkor már ugye teljesítményt kapunk. Na most, egyszer felrajzolom az jól ismert helyettesítő képet az XD reaktanciával, és itt van ugye az állandó U feszültség, ez lesz a pólus feszültség, ami megint állandó most, és itt folyik az I áram. Ennek a modellnek az eredményeképpen adhatunk még ehhez hozzá egy J-szer XD-szer I feszültségkomponenst. Ugye azt tudjuk, hogy a J-vel való szorzás az 90 fokos elforgatást jelent, tehát ez egy az I irányára nézve merőleges J-szer XD feszültségvektor, és akkor megkapjuk az UP pólus feszültséget. Ez lesz az UP pólus feszültségünk. És itt van ugye a végpontja a J-szer XD-szer I-nek. Ez volt a kiindulási állapot, és most megnöveltük a beömlő szelep segítségével a beömlő gőzmennyiségét, ezzel a teljesítményt, a hatásos teljesítményt, akkor egy új helyzet alakul ki. Az új helyzetet a következő, hát ugyanezzel a színnel rajzolom föl. Lesz egy újabb I vesző áram, amelyik I vesző áramnak a fáziszöge már fi vesző lesz, és ilyenkor az I vesszőször koszinusz fi hatásos komponens, koszinusz fi vesző már nagyobb lesz. Látjuk, ugye a vetület nagyobb, az U feszültségre vett vetület nagyobb, mint az előző esetben. Ugyanakkor a pólus feszültség változatlan, tehát az U állandó feszültséghez hozzá kell adni, most megint erre az I vesszőre merőlegesen, egy J-szer XD-szer I vessző értéket úgy, hogy az új pólus feszültség abszolút értéke változatlan legyen. Valahol ugye ide érkezünk. Ez lesz az új pólus feszültség. U, P, vesző, mindegyik vektor. Ez a távolság J-szer, azt már egyszer fölírtam, mindegy XD-szer I vesző. Ugye? Tehát nem változik a pólus feszültség abszolút értéke, a fáziszöge az U-hoz képest változik, másképpen a delta szög változott, ez volt az eredeti delta szög, a terhelési szög, most lesz egy új terhelési szögünk, ez a delta vesző, ugye megnő. Miért? Hát azért, mert ugye a színusz deltával arányos a teljesítmény, a delta vesző, ha megnő, akkor a színusz delta értéke úgyis az is megnő. Így alakulnak a viszonyok, állandó UP, állandó gerjesztő feszültség, vagyis állandó UP esetén, ezt is föl lehet írni ide, az UP is állandó, mert a gerjesztő feszültség állandó volt. Mi a helyzet a második esetben, ha a beavatkozás nem a gőzoldalon, a nagyobb teljesítmények érdekében történik, hanem a gerjesztési oldalon az egyen feszültséget, az egyen áramot növeljük. Akkor ugye a P értéke állandó marad, ugyanazt a gőzmennyiséget visszük be, ugyanazon a fordulatszámon, tehát ez állandó. Az UG gerjesztő feszültség az nem állandó. Az UP természetesen megint nem állandó. Úgy fogunk gondolkodni, hogy megnöveljük a gerjesztő feszültséget. És akkor a következő vektorábrát rajzolhatjuk fel. Kicsit lejjebb kezdem most. Ez lesz az U állandó gyűjtősín feszültség. Az áram értéke kezdetben, megint egy késő áram legyen, tehát induktív jellegű, és akkor a pólus feszültséget szerkesszük meg. Itt kapjuk az UP pólus feszültséget a kezdő állapotban, és ez lesz a J-szer szinkronreaktanciászor, a kezdeti áram. Áram által az XD reaktancián létrehozott feszültség, és ez lesz ugye a kiindulási terhelési szög, delta, és lesz egy eredeti phi. És akkor most megnöveljük a pólus feszültséget, vagy csökkentjük, de mondjuk növeljük meg. Akkor mi történik? Mivel a P értéke állandó, ezért tudjuk, hogy az áramvektor végpontja a következő, az U-ra merőleges A, B egyenesen fog mozogni. Miért? Mert az U, az I-szer koszinusz fi értéknek állandónak kell lenni. Az I-szer koszinusz fi egyenlő állandó, mert a P értéke állandó. Ugye, ha az I-szer koszinusz fit még az U-val megszorozzuk, akkor már az egyfázis hatásos teljesítményét kapjuk meg, ami feltételezésünk szerint nem változik. Tehát tudjuk azt, hogy az I áram végpontja az AB egyenes mentén fog csúszni, haladni. De ezzel egyileg azt is tudjuk, hogy az UP vektor, a pólus feszültség vektor végpontja, az A vesző, B vesző egyenesen fog csúszni, legyen ez az A vesző, B vesző. Miért? Mert az I áramnak ugye az U feszültségre merőleges komponense emiatt állandó kell, hogy maradjon, ugye? Az I áram hatásos komponensek állandósága miatt. Tehát, ha most megnöveljük a pólus feszültséget, pontosabban a gerjesztő feszültséget, és ezért megnöveljük a pólus feszültséget, az UP-t, akkor az új állapot például ez lesz. Hát nekem ez ide jött ki. UP vesző, és az áram értéke, áram által az XD reaktancián létesített feszültség. Ez lesz J-szer XD-szer I vesző. Hát megszakítottam a vektorvonalát értető okoknál fogva. És ez azt jelenti, hogy az áram értéke ezen az AB-n csúszva valahova erre a pontra fog esni. Ez lesz az I vesző, mert hiszen most ugye ennek az I vesszőnek és az I-szer XD-szer I-nek kell egymásra merőlegesnek lenni. Mit látunk? Ez a vektorábra, második vektorábra azt mutatja, hogy az áram hatásos komponense I-szer koszinusz fi nem változik. Az áram meddő komponense, az I-szer szinusz fi, viszont hát adott esetben megnőtt, ugye, egy nagyobb értékre. nagyobb lesz a meddő teljesítmény. Parancsoljon. Leesett a mikrofonom? Én nem vettem észre, köszönöm szépen. Hát ez szokásos sajnos. Tehát a gerjesztő feszültség, vagy pólus feszültség változtatásával, hatásos teljesítmény változtatás nélkül a meddő teljesítményt tudjuk növelni, vagy csökkenteni. Ha például a pólus feszültséget, tehát a gerjesztő feszültséget csökkentjük, akkor elérhetjük azt, hogy a koszinusz fi egy legyen, tehát a fi zérus értéket érjen el, teljesen hatásos, csak hatásos teljesítményt termelünk, vagy akár kapacitív teljesítményt is, ha tovább csökkentjük ugye a pólus feszültséget. Tessék szívesen a következőt észrevenni. Ez volt a eredeti delta szög. Ha a pólus feszültséget elkezdjük csökkenteni, a delta terhelési szögér egyre nagyobb és nagyobb lesz. Mit jelent ez? Egyre közelebb és közelebb kerülünk a 90 fokhoz. A 90 fokos pi per 2-es érték a stabilitás határhelyzete. Valahol ezen a helyen járva már ugye közel 90 foknál leszünk. Vigyázni kell az alulgerjesztésre, mert ugye ugyan még stabilis üzemet, statikusan stabilis üzemet lehet elérni 90 fokhoz közeli értéknél, de dinamikusan már szó sincs arról, hogy ez stabilis lenne. Általában azt szokták megcélozni, hogy a delta terhelési szög már névleges üzem mellett valahol 30 fok legyen. Nem 90 fokhoz közeli, 30 fok. Azért, mert hirtelen bekövetkező üzemállapotoknál ez a rendszer egy lengő rendszer. Nagyon kis csillapítású rendszer. Nagyon könnyen át tud billenni a 90 fokos stabilitási határon túl, és ilyenkor azt mondjuk, hogy dinamikusan veszti el a rendszer a stabilitását. Hát miről van szó? Kérem szépen, megmutatom önöknek, hogy hogy néz ki Magyarország energia termelő rendszere. Ide van. Látják, hogyha leoltom a világ, leveszem a világítást, azt hiszem ezzel kell. Úgy látszik, hogy jó van. Magyarországon ezeken a helyeken találhatók nagyobb erőművek, hát nem fogok végigmenni ezeken. A Paksit emelem ki, ugye, amelyik egy egyetlen atomerőművünk, és amelyik az energiatermelés kb. 20-30%-át jelenti, villamos energiatermelését, és számos egyéb helyen vannak kisebb-nagyobb erőműveink. Ugye atomerőmű, szénbázisú és szénhidrogénbázisú erőművekkel találkozunk lényegében véve. Ami a villamos energia rendszert illeti Európában, mindjárt látni fogjuk, az a következőképpen alakul. Magyarország csatlakozott ehhez a úgynevezett UCTE rendszerhez, amelyik Portugáliától ugye Romániáig terjed, ha tetszik Görögországig. Ez egy együttműködő energiarendszer, ami azt jelenti, hogy ugye Magyarországon is van 10 vagy 11 néhány erőmű, nagyobb államban ugye 100-as nagyságrendű erőmű van, minden erőműben van egy néhány, mondjuk egy tucat szinkrongenerátor, és tessék elképzelni, hogy ezeknek a szinkrongenerátoroknak mind együtt kell szinkronforogni. Legfeljebb is a terhelési szögük 5-10%-kal különbözik egymáshoz képest. Üzemzavar esetén képes valamelyik szinkrongép, vagy ha tetszik egy erőmű, vagy egy erőmű rendszer kiesni a szinkronizmusból, és hát ugye ilyenkor van üzemzavar. Ez egyik legnagyobb hátránya a villamos energia rendszerünknek, hogy egy lengő rendszernek szinkron kell egymással forogni 1000-2000 kilométeres távolságon belül. Ennek a problémának az elkerülésére a svédek, ugye a svédeknél a norvég, tehát az északi rendszeren egy másik energiarendszer található. Ez nem jelenti azt, hogy nincs energiaforgalom, villamos energiaforgalom a két rendszer között. Ez csak azt jelenti, hogy a svéd generátoroknak nem kell szinkron forogni a magyar generátorokkal. Ezek is körülbelül 50 Hz-et tartanak, de az 50 Hz kisebb-nagyobb mértékben pár százalékkal, vagy néhány tized százalékkal eltérhet egymástól, és utána nem forognak együtt. Na most a svédeknél volt először egy olyan problémájuk, ez az 1950-es év körül, amikor az ipari fogyasztók túlnyomó része valahol itt Malmö környékén, vagy délen, vagy Stockholmban voltak, míg a vízi erőműveik fönn északon voltak találhatók 1000 kilométeres távolságban. És emiatt, a távolság miatt jelentkező problémát kiküszöbölendő áttértek váltakozó áramú energiaátvitel helyett egyenáramú energiaátvitelre. Ami azt jelentette, hogy egyenirányították a háromfázisú rendszert északon, egyenáramú távvezetéken hozták le az energiát, és váltóirányították. Ez a rendszer elterjedt olyan helyeken, ahol nagyobb távolságok vannak, számos helyen van villamos egyenáramú energiaátvitel. Ilyenkor a frekvencia kötöttség megszűnik, nem kell szinkron forognia a felső és az alsó gépeknek egymással. A dinamikus meg statikus stabilitási problémák enyhülnek. Egy másik ilyen rendszer az, amikor egy országon belül van 50 Hz is és 60 Hz is. Hát Tokión, azt már hiszem említettem önöknek, Tokióban van magában a városban is 50 Hz is, meg 60 Hz is. És ott is az energiaforgalom egyenáramú betétekkel történik. Először egyenirányítják, és utána váltóirányítják. Hogy hogyan történik ez, ennek az elvét a teljesítmény elektronika kapcsán fogjuk látni. Mi technikailag minden tovább nélkül tudunk akár néhány kilowattot, akár néhány gigawattot egyenirányítani, és utána három fázisra váltani. Az erőművekkel kapcsolatban a mondókámat elmondtam, de azt hiszem, hogy itt érdemes még egy vagy két animált ábrát bemutatni önöknek, ha már idáig eljutottunk. Ezt mindjárt elővarázslom. Ezzel az ábrával nem fogok részletesen foglalkozni, csak felhívom a figyelmüket, önök otthon eljátszhatnak ezzel. Mint látják, egy szinkrongép modell látható itt, az UP pólus feszültséget E-vel jelöli az ábra, a szinkron reaktancia itt látható, nem hanyagolta el a belső ellenállást, és arról van szó, hogy különböző impedanciánkkal terheli, vagy terheljük az önmagában járó egyenáramú gépet kapacitással, RC-vel, R-rel, RL-lel, L-lel, és ilyenkor akár kiképzett pólusú, akár hengeres pólusú gépnél, hát mi most a hengeres pólusút választjuk, például tiszta ohmos terhelésnél fel lehet építeni a vektorábrát. ő nem viszintesen, hanem függőlegesen kezdi ugye a feszültség fölrajzolását. Utána ilyenkor ugye az áram fázisban van a feszültséggel, az erszeri ellenállást, ugye az ott leső feszültséget lehet hozzáadni, a jészerizdészerít, és utána megkapjuk a pórus feszültséget. Hogyha ugyanezt megcsináljuk mondjuk RL terhelésnél, akkor így felépítve itt látható, hogy mit fogunk kapni, és így tovább. Amit viszont mutatni szeretnék, az ennél érdekesebb, és kapcsolódik a táblán fölrajzolthoz, az a következő. Az úgynevezett híres V-görbéről van szó. Itt látható a vektorábra, megint függőleges az U állandó feszültség, és ez az eset azt mutatja, a második esetről beszélek, amikor a hatásos teljesítményt állandó értéken tartjuk. Lehet ez zérus, látják, most zérus értéket állítok be, lehet ez 50%-kal nagyobb, mint a névleges feszültség, 1,5-ször P névleges. Tehát állandó értéken tartjuk, mondjuk induljunk ki ebből, a maximális hatásos teljesítményből, és változtatjuk a gerjesztő feszültséget. Azt tudjuk, hogy ilyenkor csak a meddő teljesítmény fog változni, ugye? Tehát ezt az UP, ezt a értéket növeljük vagy csökkentjük, és ezen a függőleges egyenesen fog most csúszni minden a pólus feszültségnek a végpontja, és közben, miközben változtatjuk ugye a gerjesztő áramot, vagy gerjesztő feszültséget, azt nézzük, hogy hogy változik az áram abszolút értéke, az I áram abszolút értéke. És ezt rajzolja föl, ugye az I áram abszolút értéke egy minimumot ér el, itt most nőtt, ellenkezett, még egyszer föl. Menjünk vissza. Indul egy kisebb értékből, eléri a minimumot, utána a maximumot. Hogyha zérus a hatásos teljesítmény, ugye az I-nek nincs a U feszültségre vetett vetülete, ugye a hatásos komponens zérus, akkor kapunk egy egészen egyszerű ábrát, ugye elérünk egy nulla értékre, még egyszer. Itt lesz zérus az áramértékre, kapacitív áramból átmegyünk, ugye induktív áramba. Sietett az áram 90 fokkal, most pedig késik. Ugyanezt az ábrát láthatjuk, amikor megint csak a gerjesztő feszültséget változtatjuk, állandó hatásos teljesítmény mellett, ami most például zérus, és ilyenkor a koszinusz fit, ugye ez a teljesítmény tényező, ami fontos, a meddő teljesítmény, és a hatásos teljesítmény szempontjából azt ábrázoljuk. Most a fi értéke mindig 90 fok, vagyis a koszinusz fi az zérus volt, ha pedig a maximális teljesítményt állítjuk be, akkor ugyanez az ábra eléri egyszer a koszinusz fi egyet, és vagy alatt a kapacitív, utána induktív jellegű. Még egy ilyen ábrát azt szembe mutatok. Nézzük. Ó, hát ez sok újat nem fog önöknek mondani. Kiképzett pólus, ez a kiképzett pólusú gép, ezzel nem foglalkoztunk. De a nem kiképzett pólusú gép esetében ugye a hatásos teljesítmény változtatásával lehet változtatni. Ez a hatásos teljesítményt mutatja a baloldali ábra, a jobboldali pedig a meddő teljesítmény. P hatásos teljesítmény, meg a meddő teljesítmény. Az utolsó ábrát még bemutatom. Mit fog ez az indítási viszonyokat? Erről beszéltünk a szinkrongéppel kapcsolatban. Talán a az aszinkron indítást. Ugye aszinkron gépként fut fel az szinkron motor, a következő módon. Először a forgórész gerjesztő tekercset egy ellenálláson keresztül zárjuk rövidre, lehetővé tesszük azt, hogy aszinkron motorként fusson fel. Úgy mit csináltam? Ja, itt kell, igen, jó. Itt kell változtatni. Tehát először bekapcsoljuk az ellenállást, párhuzamosan röviden zárjuk egy ellenálláson keresztül a forgó résztekercset. Ez az első lépés. A második lépés, felfut aszinkron motorképpen a gép eddig a pontig. Ez az aszinkron nyomaték, a TA, a T ugye a torknak megfelelő, míg a mechanikai terhelő nyomatékot a fordulatszám függvényében mutatja az alsó ábra. A két nyomaték különbség a dinamikus nyomaték, ami miatt fölfut ugye a gép majdnem szinkron fordulatszámra. Ezt követően bekapcsoljuk a gerjesztést, még mindig itt vagyunk ebben a pontban, és a gerjesztés után kikapcsoljuk, lekapcsoljuk ugye az ellenállást, amivel indítottunk, és akkor elérjük, beugrik szinkronizmusba a gép. Hát ehhez hasonló játékok még vannak itt, otthon majd ezzel foglalkoznak. Most a hátrajövő néhány percet még használjuk ki arra, hogy a hálózattal kapcsolatban, ugye az erőmű után a hálózattal kapcsolatban mondjunk néhány mondatot. A hálózat, mint egység, különböző módon osztályozható. A szerkezeti felépítés szempontjából lényegében kétféle módon szállítjuk az energiát. Az egyik a távvezeték, ugye, szabad vezeték, a másik a kábel. Ez a kétféle szerkezeti mód van, ahogy az energiát az erőművekből a fogyasztóig eljuttatjuk. A másik osztályozási mód a felhasználás szempontjából történik. Ezt viszont fölírom. Hálózat. Van fogyasztói hálózat, amelyik kis feszültségű hálózat. 0,4 kilovolttól 10 kilovoltig terjedő feszültségszintű hálózatokat szoktunk fogyasztói hálózatnak nevezni. A nagy fogyasztók néha 6 kilovolton vételezik a villamos energiát. Elosztó hálózat, amelyik a 10 és a 110 kilovolt közötti teljesítményű hálózatot, vagy feszültségű hálózatot jelenti. Az országos hálózat, amelyik 110 és 220 kilovolt körüli, és végül a nemzetközi hálózat, amelyik a 400 és a 750 kilovolt feszültségszint közötti értéken üzemel. Egy harmadik felosztási lehetőség az, hogy hogy építjük föl a hálózatot. Sugaras vagy hurkolt? Védelem szempontjából, vagy energiaszolgáltatás biztonság szempontjából egyáltalán lényegtelen, hogy melyik. Egy sugaras hálózat esetében a táppontból sugarasan, tehát ez a táplálás, táppont, valahol egy alállomásnál, utána itt vannak a fogyasztók, F1, F2, F3, F4, És ugye a villamos energia tápponttól sugarassan halad a fogyasztók fele, és hogyha például itt egy zárlat következik be, akkor az F1 és az F2 fogyasztók ezen a hálózaton zárlat van, kiesnek az energiaszolgáltatásból. A másik lehetséges eset, ugyanezt felrajzolom hurkolt hálózat formájában, legyen itt a táppontunk, F1, F2, F3, F4, és hogyha hurkoljuk a hálózatot, hát most nincs itt a színesem, a színessel berajzolom, mondjuk ezzel. Ide még elhelyezünk egy hálózati elemet, és hogyha most zárlat következik be ezen a vezetéken, akkor a szelektív védelem ezt a szakaszt kikapcsolja, a zárlatos szakaszt az elején és a végén, és az F1, F2 fogyasztó a újonnan berajzolt, lilával berajzolt hálózati szakaszon keresztül változatlanul ugye energia szolgáltatáshoz jut. Ez egy biztonságosabb megoldás. Ha lehet, akkor ugye ezt használjuk. Talán még egy érdekességet hadd mondjak el. A teljes megtermelt villamos energiának körülbelül 10%-a vezetékvesztesség, a hálózaton elvesző vezetékvesztesség formájában hővé alakul. Indiában ugyanez az érték, mivel a feszültségszint kisebb, 20%. Törekszünk arra, hogy minél kisebb értékkel tartsuk ezt a vezetékvesztességet, ugye, érthető módon. Ennek az egyik módja az, azon kívül, hogy a feszültséget nagy értékre választjuk, hogy a meddő energia szolgáltatást ügyesen végezzük el. Nem nagy távolságon keresztül szállítjuk a meddő teljesítményt, hanem helyileg állítjuk elő. Meddő teljesítményre szükségünk van, mert a fogyasztóink bizonyos csoportja, elsőbben a motoros fogyasztók, induktív jellegűek, ők induktív energiát igényelnek. Mert a mágneses energia az egy induktív energia. Ezt biztosítani kell számukra. Ennek két lehetősége van, vagy az erőműben állítjuk elő, minden további nélkül technikailag ezt meg tudjuk csinálni, csak a gerjesztő teljesítményt tudjuk, vagy a gerjesztő feszültséget, pólus feszültséget kell változtatni, ugye ezt tárgyaltuk. A másik lehetőség az, hogy lehetőleg csak hatásos teljesítményt szállítunk ugye a hálózaton, és a meddő teljesítményt helyileg állítjuk elő. Hogy hogyan, erről majd a következő órán beszélünk. Köszönöm szépen, vissza.